A gyerekeknek központi szerepe van az életedben. Két helyes kislány édesanyja vagy, és óvónőként dolgoztál, ebben a tanévben pedig hitoktatást kezdtél evangélikus hitoktatóként iskolákban. Téged emlékszel-e, hogy hol ragadott meg először Isten gyerekként?
Legelső, ami az eszembe jut, az, hogy gyerekkorunkban sokszor érzünk félelmet. És mivel a szüleim elváltak, valószínűleg emiatt elképzelhető, hogy többször éreztem félelmet. Édesanyám mindig nagyon-nagyon áldozatkészen tudott engem vigasztalni ebben. Esténként mindig közös imádsággal vezettük le a napot, és hogyha bennem voltak kérdések, pedig voltak, akkor ő mindig egy énekléssel és rövid beszélgetéssel segített, és igazából ez volt az első, amiben azt éreztem, hogy Isten ott van velünk és létezik, és van a kérdésünkre válasz.
Édesanyád mikor lett hívő ember, és hogy élte meg akkor ezt, hogy egyedül nevel téged?
Anyukám hívő családban nevelkedett, ő korán férjhez ment, de azt mondja, hogy olyan 27-28 éves volt, amikor megtért, tehát már a házasságkötés és az elválás után. De hát ott dolgozott benne nyilvánvalóan az elmúlt éveknek az élménye, Isten élménye. Kisgyermekkoromban nagyon szorosan részt vett a nevelésben a nagymamám, és tulajdonképpen anyuval és a mamámmal együtt mentünk mi templomba, és amíg még anyu nem volt olyan közel az Úrhoz, akkor ezt a mama is felvállalta, hogy engem Istenhez vezessen.
Mit jelent számodra a megtérés? Mikor értetted meg, hogy mi az, hogy Istenhez találni, vagy hogy ő megtalált téged a kegyelmével?
12-13 éves koromban éreztem úgy, hogy hív az Úr, és megérintette mélyen a szívemet a konfirmációs táborban, és ott nagyon közel került hozzám az ige. Az ige mellett pedig az énekek is ahhoz az élményhez vezettek, hogy az Isten engem megszólít, és terve van velem. A legfontosabb ének, amit ki szeretnék emelni, az a Kegyelmed Úr Jézus volt, és minden egyes szava mélyen hozzám szólt. És utána az ifjúsági órák ezt mind segítették, hogy később is megmaradjon. Persze utána azért voltak olyan évek, amikor nem volt olyan közel hozzám az ige, és ez sokszor hullámzó is volt.
Szerinted egy nem ilyen jó kislányt, mint te, akit hívő nagymama, édesanyja nevel föl, hogyan ér el Isten?
Nem hívő családból származó gyerekeket is meg tud szólítani az Úr, akár egy hittanórán, ahogy most én dolgozom a gyerekekkel. Nekik ezek a hittanórák lehetőségek, hogy Isten meg tudja őket szólítani, és látom is, hogyan küzd egy-egy gyermek önmagával, azzal a benne lévő bűnnel, ami hétköznap megnyomorítja az életét, és megjelenik ez magatartás zavarban, és mindez, amit ő hall a hétköznapokban a hittanórán, ha csak heti egyszer is, az egész metakommunikációban, arcvonásaiban látszik, hogy hogyan dolgozik benne.
Van arra lehetőség, hogy egy hitoktató személyes segítséget nyújtson így gyerekeknek? Van-e jogod beleavatkozni ebben a folyamatban?
Szerintem van lehetőség, és igen, nagy kérdés, hogy hol kell meghúznom a határvonalat, hiszen ha hazamegy, ő nem egy hívő családba megy haza. És ő még kicsi ahhoz, hogy helytálljon. De ezek a mi emberi elképzeléseink, azt gondolom. Mert az a 7-8 éves is, vagy 10 éves is hihetetlen hatással bír lenni az otthon lévőkre. És van egy-két gyerek, akivel kimondottan azt érzem, hogy segítenem kell neki. Van olyan kisgyerek, aki csak elsős. A hittanulákon kívül alkalmanként bemegyek hozzá, és csak egy szünetben elkapom, és megkérdezem, hogy vagy, és gyere, van lehetőséget kijönni velem, akár a folyósóra, vagy egy kis eldugott helyre, megbeszéljük a tanítónénével, és együtt imádkozunk, és a gyermek, akiről tudva levő, hogy nem egyszerű magaviseletű gyermek az osztályban, ő azt mondja, hogy persze, igen, jön, és oda bújik az ölembe, és együtt imádkozunk.
Hogyan készülsz fel a nem várt hittanórai helyzetekre, és a tananyag átadására egyaránt?
Van olyan, hogy nem tudok úgy fölkészülni, ahogy az értelmem sugalná, és mindig azt tapasztaltam, hogy sokkal jobban tudok beszélgetni, témát felvezetni, irányítani, amikor nem készülök 100%-osan úgy, ahogy én elképzelném. Ez így nagyon furcsa, és hát, hogy nem is kéne feltétlenül hangoztatni. ez nem azt jelenti, hogy nem kell készülni ilyen, főleg egy hittanórára, de azért ott olyan kérdések merülnek föl, amiket én otthon nem tudok felvezetni magamban, és rögtön kell válaszolni, és erre én nem hiszem, hogy képes vagyok, és biztos, hogy a Szentlélek által adatik meg, hogy jól alakuljon a hittanóra, és válaszokat is kaphassunk.
Lehet, hogy elhívás nélkül, Isten keze nélkül nem is jó, ha valaki hitoktatóvá válik. Te hogy váltottál? Hittanár és nevelőtanári szakon tanulsz, miután egy évtizedet eltöltöttél óvodában óvónőként.
Azt gondolom, hogy nem dobhatom sutba 10 évnek a tapasztalatát, és nem mondhatom azt róla, hogy az egy tévedés volt, de mindig ott volt egy icike-picike rész a kezdetektől kezdve, ami azt sugallta, hogy nem 100%-osan ez az én utam, végül már égető érzéssé vált, hogy váltani kell, de nem tudtam, hogy milyen irányban. Imádkoztam Istenhez, hogy én megyek bárhová, csak mondja most már meg, hogy merre, és ez pár hónap lejátszódása után lassan, fokozatosan alakult ki. Annyiszor olvastam azt, hogy az Isten az embernek ad olyan érzéseket, gondolatokat saját magával kapcsolatban, ismeretet, amit ő szeret csinálni. Mi az, amiben te úgy érzed, hogy jó vagy, ami könnyen megy. És sok mindent nem találtam magamban, őszintén, a kreativitáshoz való viszonyomat, azt így értékeltem, illetve azt, hogy nagyon szeretek másokkal beszélgetni. De milyen munka az, ami az ember csak beszélget? És egyre jobban égette a szívemet, hogy meg akarom ismerni az igét, hogy zavart, hogy nem tudok Istenről beszélni, mert nincs elég ismeretem. És elkezdtem olvasni a teremtés történettel kapcsolatban. És vágytam arra, hogy még többet olvassak. És azon kaptam magam, hogy furcsa, hogy ennyire soha nem vonzottam a Bibliához. Faltam a vele kapcsolatos könyveket, és vágytam arra, hogy minél többet olvashassak. Ez indított arra, hogy elgondolkodjak azon, hogy itt ez nem magamtól jön ez az érdeklődés, hanem Istentől jön.
Mi adta az utolsó lökést ehhez, hogy a Hittudományi Egyetemre menj tanulni?
Azok az igék szóltak hozzám sorozatban, amik arról szólnak, hogy Isten velem van, és ő megy előttem. És Isten, azt tapasztaltam legalábbis velem a kapcsolatban, hogy számomra mindig, mintha az utolsó pillanatban mondaná meg, hogy akkor most azt kell tenni. Én édesanyám halála után a következő hónapban felmondtam az óvodában. Ebben halálosan biztos voltam, hogy ezt meg kell tennem. És utána inkább vállaltam a munkanélküli időszakot, hogy addig is az Úr szavát meghalljam, hogy mit kell tennem. Közben fontosan kaptam az igéket, hogy még mindig várakozni kell, de hogy egyértelmű, hogy Isten szolgálata az én irányom, és beadtam a jelentkezésemet. Eközben volt olyan ige, amikor konkrétan azért imádkoztam, hogy rendben van-e ez így, vagy előre sietek, és magam hozom meg a döntést. És amit olvasok több, akár az útmutatóból, akár egy blogon keresztül az igét, ott azon az imádságom után ez volt a főcím, hogy kezd el most. És azt mondtam, hogy jó, rendben. Akkor utána olvastam még egy igének, hogy ennyire nem lehet azért rögtön besöpörni a választ, és ott is egyértelműen abba az irányba terelt, és így jelentkeztem, és sikeres volt a felvételi.
Említetted, hogy édesanyáddal nevelkedtél föl, kettesben voltatok egymásnak, és azt is mondtad, hogy el kellett engedned, mert meghalt nem olyan régen. Hogyan élted meg akkor, miután ilyen nagyon közeli kapcsolatban voltatok egymással az ő elmenetelét?
Nagyon-nagyon sokáig bíztam az ő gyógyulásában, és mindig úgy imádkoztunk több segítővel, hogy Istenben bízzunk, és őre hagyatkozzunk. És az utolsó 2 hétben láttam azt úgy, nyilván az emberi látvány, illetve információk egyértelműen arra utaltak, hogy itt le fog zárulni egy életút, de nagyon megnyugtató volt, hogy anyukám végig nagyon-nagyon nyugodt volt, és nagyon bízott és hitt Istenben. Emberileg nézve azért sokkoló az, amikor az ember az édesanyját úgy látja, hogy a teste elfogy, és már nem ugyanaz a test néz vissza rá, és ha hazudnék, azt mondanám, hogy nem fontos a látvány, nem fontos, hogy mi történik a testünkkel, hiszen ahhoz bújtunk, azt szerettük, az adta az ölelést, de felülkerekedett az, hogy hogy neki olyan gyönyörű volt az arca az utolsó hónapokban, és hogy ezt állandóan csak mondogatni tudtam neki, hogy sugárzott ő róla a hit, és ez nyilván nekem is könnyebbség volt. Olyan erős lelki életem és közeli viszonyom korábban sosem volt Istennel, mint amit megtapasztaltam anyu betegsége kapcsán és a halál akkor. Nagyon furcsa, disszonáns érzés, hogy az a személy, aki a legközelebb állt szinte hozzám, az ő halála ki tud váltani egy olyan érzést, ami emberileg teljes mértékben logikátlan. Egyértelmű, hogy emögött Isten áll, mert ebből nem lehetne levonni logikus következtetésként azt, hogy az ember örül, hogyha meghal az édesanyja, ez butaság. Nyilván nem örül. Mégis egy ilyen érzés volt bennem, hogy én nem gyászoltam az első 2-3-4 hétben egyáltalán, hanem olyan igei megtapasztalásaim voltak, és olyan lelki vigasztalásom Istentől, ami nem csak akkor kezdődött, amikor Isten elvette őt, hanem már előtte. Mai napig nem tudom, hogy édesapámmal mi a helyzet, nem tartjuk a kapcsolatot. Tehát én árvának tekintem magam, és arra ugye azért van ígéret, hogy Isten különösen is szemmel tartja ugye az árvát, az özvegyet, és foglalkozik vele, és így is van. Kérdeztem tőle, kérdezek, és szinte azonnal jött igei válasz. A kollégáim közül is sokan azt mondták, hogy ez egy érzelmi sok, és érzelmi alapon döntök. Életem legjobb döntése volt, hogy ott hagyhattam az óvodát, és ez nem ránézve negatív, hanem egyszerűen elérkezett az ideje, és Isten fölhasználja az előző évek tapasztalatát, és csodás változáson visz keresztül azáltal, hogy egy ilyen nehéz helyzetbe is belekerültem. Mert tényleg Isten összetör, de be is kötöz, és maximálisan így érzem, hogy igaz az élethelyzetemre.
Mit tudnál akkor te mondani azoknak, akiknek nincs ilyen erős hitük? Mert lehet, hogy a hallgató azt gondolja, hogy jó, ezt te így élted át, de biztosan valami különleges ember vagy különleges módon tudtál figyelni Istenre, vagy csak hozzád szólt így, de hát nem mindenkit vigasztal meg. Mit tehet mondjuk olyan, aki nem is hisz még Istenben, hogy el tudja engedni egy-egy szerettét, mondjuk az édesanyját?
Azt gondolom, hogy semmiben nem vagyok különlegesebb, mint akármelyik másik ember. Isten azt mondta, hogy ő mindegyikünket szereti, de fontos, hogy keressük őt. Ne legyünk bezáródva. Igen, kérdés, hogy Isten is keres minket. Keres, igen, folyamatosan, de a mi döntésünk is ott van, és én elutasíthatom őt. Én azt gondolom, hogy annyi történt, hogy meghallottam a keresését jobban, és jobban tudtam akkor válaszolni. És neki van terve, akár rám nézve, akár a hallgatóra, akár melyikünkre nézve. És véghez akarja vinni azt a tervet. Mi ettől eltérhetünk, és lehet kanyargós az út, de Isten nem hagyja abba a szólást, de nekünk nyilvánvalóan van abban döntési jogunk, hogy akarjuk-e egyáltalán azt a választ, amit Isten válaszolna nekünk. És hogyha ez megvan egy kicsi röpke odafigyelés kezdetben, akkor utána egyre inkább oda tudja szánni az ember a figyelmét. Az elején nem kíván az, és szerintem Isten sokat. Nem olyat, amit ne tudná megtenni. És mindig az élethelyzethez mérten. Az enyém nagynak tűnik lehet, de nem mindig volt ez így. Isten annyit vár el, amennyit meg tudok tenni.
Édesanyád példája alapján milyen anyává szeretnél válni, vagy hogyan tapasztalod az anyává válást?
Én türelmesebb szeretnék lenni, és önzetlenebb. Ilyennek láttam én az anyukámat. Ő hihetetlenül önzetlen ember volt. Bennem sok minden azért visszatükröződik anyuból, akár a nevelés szempontjából. Édesanyám azért szigorú volt velem, viszont rendkívül odaadó és önzetlen, és az a kettő együtt egy komplex dolog volt. Túlzás azt mondani, hogy hiszen a Isten sem óv meg minket a következményektől, és azok fájnak, és azok nevelő értékűek. De ott van Istennek a megbocsátó, kegyelmes énje, akihez oda lehet menni, és messzire veti a háta mögé, amit mi megbánunk, és nem emlékezik meg róla. Tehát mi nem vagyunk ilyenek. És ezt Isten segítségével szeretném, hogy komplex egységbe rendezni nem mindig sikerül.
A gyerekeket hogyan tudod vigasztalni? Annak alapján is, amit te átéltél, hogyan lehet őket vigasztalni gyász, vesztesség, vagy a maguk bánata alkalmával?
Én úgy élem az életemet, hogy nincs nagyon előttük titok. Mi mindig mindenről beszélünk, ami őket érinti, ami engem érintett. Akár az anyukámmal kapcsolatos dologból se tudtam őket kivonni, hogy hogyan is tudtam volna. Minden este együtt imádkoztunk anyukámért, ők a saját szavaikkal, kisgyermekként, és tudták nagyon jól, hogy mi a helyzet. Én sosem tudom kihagyni a vigasztalásból a Bibliát, Istent, és próbálunk messzebb menő távlatokban beszélni erről, amit nyilván nem mindig vesz be a begyünk, mert az érzéseink közbeszólnak, de ha ezt az ember folyamatosan hallja, akkor azt gondolom, hogy egyszer az érzéseink is képesek reagálni, nem csak az eszünk. Hogyha az ember keresi Istent és keresi a vele való kapcsolatot, ha ez megszakad, rés van benne, akkor minden sokkal nehezebbé válik, és felülkerekednek az érzelmek, és az érzelmeink fognak minket cselekvésre indítani, ami nem lesz jó irány, és annak lesz következménye.
Ha az érzelmeink becsaphatnak, illetve nem mindig számíthatunk arra, hogy jó irányba vezetnek, hogyan lehet Isten szolgálatába állítani ezeket?
Istennek fontosak a mi érzelmeink. Egyértelmű, hogy ő a szolgálatába tudja irányítani az érzelmeinket, a habitusunkat, a személyiségünket, amit tőle kaptunk. Ami nekem a legcsodásabb, hogy hogyan került Istenhez az érzelmem és Isten közelivé. Amikor én végképp úgy éreztem, hogy el vagyok keseredve, szorongok, akár anyukám miatt, akár a jövőm miatt. Azon a napon sikerült a férjemmel is összeveszni, és nagyon-nagyon egyedül éreztem magam. Egy augusztusi napról beszélünk, mert ugye nagyon a vége felé voltunk, mind a munkakeresésem kicsúcsosodott, mind pedig édesanyám állapota, a helyzete a vége fele járt. És ezen az augusztusi napon Isten kértem, hogy én még szóljon hozzám. Ezek ugye az érzelmek, amikor túlcsordulnak, amikor nem tudom, hogy mi legyen. A kétségbeesés, a szorongás nagyon furcsa, emberi érzelem irányított arra, hogy beírjam a telefonom keresőjébe azt a mondatot, hogy Istenem, hogy maradjak erős? Mit akar az ember, aki ilyet csinál? Hogy az interneten keresztül fog válaszolni Isten? És Istennek semmi nem lehetetlen, olyan hihetetlen, hogy amint beírtam és rányomtam a keresésre, az a portál jött elém, ami egy igeverset jelentett meg elsőként, az, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És szinte az összes olyan ne félj igét egy üdvözlőlapszerű keretbe foglalva tárta elém, ami az összes olyan ígéret, ami a Bibliában benne van a ne féljel kapcsolatban, hogy előtted megyek, hogy veled leszek, és ez számomra olyan megnyugtató volt, hogy az érzelmeim túlcsordultak, és Isten beállította az érzelmeket abba a vágányba, amiben ő akarta. Mai napig számomra az a kétoldalas igevers kigyűjtés, azt én úgy veszem, hogy az nekem szólt, egy üdvözlő lapon Isten nekem szánta, és az vezet a mai napig, amit ott olvastam.